odra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondt Zsófia úgy fogalmazott, a kormány három fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy két lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő három évben a minimálbér 9, 13 és 14% növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. Így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a 3 éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700.000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnerek közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappódíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt ilyen csapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia egy televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Holzinger Ferenc jezsuita atya, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója mutatja be az intézményt.
Egy kicsit úgy messzébbről kezdeném, hogy érzékeljem azt a feszültséget, amiben egy iskola az életét tölti akkor, hogyha különösen ennek az iskolának a pedagógiája, alapállása az egy lelkiség alapú, pedagógia lelkiség alapú iskola. Teológiát tanultam alapvetően, én se nem tanári pályára készültem, hiszen papi pályára készültem, Romániába születtem, és ott az volt a környezetünk, hogy még bőven a II. Vatikáni zsinat előtti szellemiségben növekedtünk, ez a 80-as évekre lehet nyugodtan gondolni, és úgy bennem volt akkoriban az az alapállás, hogy egy ilyen apologetikus szemlélettel kell nézünk mindenfelé, ugye a világra rá, tehát az apologetikus szemlélet azt mondja, hogy ilyen hitvédelemnek a szemléletével. És hát ennek megvoltak a maga dinamikái és érdekességei, hogy az embert azért mindig egyfajta készenlétbe tartották. Aztán később, amikor elkezdtem teológiát tanulni, különösen amikor kikerültem egy kicsiket nyugatra, akkor azzal szembesültem, hogy hát van egy másik szempont is, vagy másik látás, a zsinat utáni látás, amely egy olyan teológiát val, illetve az egyháznak a hagyományából egy olyan jó teológiát hozott elő, amely egy nagyon pozitív világlátást eredményezett. Nagyon pozitívan tekintünk a világra. És ez nagyon sok tekintetben szintén megint ilyen nagyon nagy lelkesedéssel töltött el. Ez volt ugye a 90-es évek tulajdonképpen alapvetően, tehát amikor ezeket így tanultam. És hogy nagyon nagy bizakodással tekintettem így iskolára, társadalomra, ezzel a lelkülettel jelenkeztem, választottam azt a hívásra, vagy választottam a hívásra, úgyhogy Miskolcba, iskolában dolgozzak. És aztán most az a helyzet, hogy azt gondolom, egy ilyen harmadik korszakot érzek magunk körül, akár teológiailag, de főleg társadalom, kultúra részéről. Ez egy feszültségidő, amikor úgy gondolom, hogy értékek, emberképeknek az ütközete zajlik. És egyesek vannak, főleg az Egyesült Államokban, de hát hogyha jövünk Nyugat-Európa felé, akkor is szintén ez így felkerül a témák közé, hogy minthogyha az egyháznak, a kereszténységnek, a keresztény emberkép, az úgy valahogy nyomás alá került volna. Valahogy ismételten, minthogyha olyan helyzetbe sodródnánk mi keresztények, mint amit említettem a zsinat előtt, hogy egy ilyen apologetikus, hitvédelmi aspektus is fel kellene tudni most már vállalni. Tehát nyomás alatt vagyunk. És lehet, hogy ez nem is csodálni való, hiszen ahol értékekről beszélünk, ott mindig van feszültség, mert nagyon sokféleképpen lehet látni az értékeket. Tehát ez az, ami engem így mindig motivál abban az elmélkedésben, gondolkodásban, hogy mi értelme és hogyan keresztény iskolát a mai világban fenntartani, működtetni. Miskolci iskolánkban eddig mindig egy olyan képet mutattam, ahol az iskola és a templom volt látható, és ezt úgy határoztam meg akkor, hogy egy templom köré épült iskola. És ez nagyon sokat lehet beszélni, tehát ez mutatja az értéket, hogy honnan indulunk ki, mi az, ami az értékrendünket motiválja. Viszont most egy olyan képet találtam, ahol ez a templom köré épült iskola, hogy benne van a természetbe, egy zöld, teljesen nagy zöld területbe. És ezt úgy artikulálnám, hogy eddig nagyon tudatos volt számunkra a kapcsolatrendszerünkben, kapcsolat az Istennel, kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat a munkánkhoz, kapcsolat egymáshoz, ezek ott voltak nagyon a gondolkodásunkban, ezeknek az egészségét, ezeknek a kapcsolatok az egészségét ápoltuk, ezeken sokat gondolkodtunk és imádkoztunk fölötte, és most azt gondolom, hogy egy új szempont is bekerül, így mikor rátekintek az iskolánkra, ez pedig a természet, tehát a természethez való kapcsolatunk, tehát nem egyszerűen egy templom köré iskola vagyunk, hanem benne vagyunk a természetbe, benne vanunk a világba. Ez is egy másik kapcsolat, amire szintén úgy kell tekintenünk, mint amit ápolni kell, és egészségesen kell tartani. Szeretném felidézni azt, hogy mi az iskolánknak a küldetése, ezt követően kicsit az, hogy a sikerről mit gondolok, mit gondolunk, emberképünk, hiszen emberkép nélkül nem lehet sok mindent tenni, és aztán egy kicsit felvillantanám azokat az értékeket, amelyeket mi követünk, és végül pedig, amit nagyon fontosnak tartom, hogy mik azok a kihívások, amiket így látok, érték alapú pedagógia számára, érték alapú iskola számára, és talán arra is lesz egy kis időm, hogy egy-két gondolatot megosszak abból, vagy tapasztalatot, amit mi Miskolcon úgy látunk egyrészt kiút, másrészt pedig továbbra is marad a feszültségben. Küldetésünket tekintve úgy gondoljuk, hogy olyan keresztény értelmiségét szeretnénk nevelni az iskolánkba, akik a közjónak a szolgálatába tudják magukat állítani, akik érzik a köznek, a közösségnek a szolgálata irányából érkező hívást. De számunkra ez nagyon fontos, ezt állítottuk ki, tehát deklaráltan gimnáziumként úgy gondoljuk, hogy meg kell teremtsük a feltételeit annak, hogy keresztény értelmiséget tudjunk nevelni. Tehát ez számunkra nagyon fontos így, hogy így elhelyezzük magunkat. Ez sok más között, ami azt gondolom, hogy egyháziskolák körében, hál' Istennek az elmúlt években megjelent. Pedagógiai célunkat tekintve, ami épül a küldetés nyilatkozatunkra, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos számunkra, hogy hitelesek legyenek, hiteles jellemek legyenek azok a keresztény diákok, akik az iskolánkban kikerülnek, hogy ez már magába hozod az egy hatalmas nagy feszültséget. Következő lelkismeretesek legyenek, szintén ugye feszültséggel járó érték, ismerjék önmagukat, legyenek lelkileg szabadon, tehát a szabadság az egy másik feszültségpont, ugye, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy azon a szinten, amin dolgozunk, középfokú intézményben, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a diákok, és ennek következtében képesek legyenek olyan döntéseket hozni, amelyek ugye a jövőben akár messzebbre tekintenek ezekkel a döntésekkel, nem pedig csak a közvetlen célok lebegnek előttük, hanem képesek távolabb is tekinteni a jövőbe. ami szintén teli van feszültséggel, hiszen nem egy olyan kultúrában élünk, amely szereti a távolságokat, hanem általában a közvetlen, rövidtávú gondolkodás az, ami, mert abban van a siker valószínű, vagy úgy remélik az emberek, abban a siker, ezért azt szerint gondolkodik. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy keresztény fiatal, aki a mi iskolánkból kikerül, képes legyen egy kicsit távolabbra is gondolni az életével kapcsolatban. Ami pedig ugye a sikert illeti, azt gondolom, hogy ez minden iskolára elmondható, nem csak egy keresztény iskolára, hogy a produktum, az érték, amit ki kellene magunkból sajtolnunk, amit létre kellene hoznunk, az valahogy ilyen konstruktív életvezetés kellene, hogy legyen. Ezeket a fogalmakat Bábosik István tanár úrtól veszem át. Ehhez hozzátenném azt, hogy a mi esetünkben keresztény konstruktív életvezetésről beszélek, és hát magától adja, hogy ebben benne van a szociálisan értékes aspektus, az, hogy közösségfejlesztő, közösségépítő legyen, tehát ebben nagyon, nagyon hiszek, de hát úgy látszik, hogy ez másút is fontos. És hát mindenképpen természetesen, hiszen az egyénnek a kibontakozása az nagyon fontos, úgyhogy egyénileg eredményes is legyen ez a konstruktív életvezetés. Tehát a képessége kibontakozása, ez nagyon fontos. Tehát valahogy a sikert ezzel a fogalommal próbálom megközelíteni, és a pedagógiában a hatásrendszereknek a kialakításánál ugyanez a fogalom az, ami bennünket vezet. A kollégáimnak ezt próbálom átadni. Én úgy gondolom, hogy fogékonyság van rá. A gyakorlati élet az mindig egy kicsit komplexebb ennél, mint tudjuk, hiszen a pedagógia, azt tapasztalom én, de ezt is tanultam, az, hogy az angolok szokták mondani, ez ilyen messy dolog, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen maszatos, szemetes, olyan, mint egy tanári szoba, nem tudom, hogy gondolom mindenki járt már tanári szobába kétül. Ez egy tanári szoba, hát akár mennyire is törekszünk arra, hogy ott valamilyen vegytiszta hely legyen, az nem sikerül, mert abban mindig van maszat, mindig van egy csomó minden, de így működik az értékteremtés az iskolában. Emberkép a nevelés szempontjából ugyan nem minden, de emberkép nélkül nincs semmi. Azt gondolom, ez nagyon jól megfogja, hogy mennyire fontos, hogy az emberképünkkel legyünk tisztában, hogy mi az az emberkép, ami bennünket vezérel a nevelésben, és hát ennek megint nagy története van, azt gondolom, a szakmában. Tovább lehet gondolkodni rajta, hogy kinek milyen szakmai ismerete jut erről eszébe. Én most a saját emberképünkre fogom egy picit ráirányítani figyelmet, ami, ahogy mondtam, egy lelkiségi alapú pedagógiát vallunk, azt próbáljuk a valóságban kipróbálni, gyakorlatba helyezni. A mi alapunk, amiből kiindulunk, az Szent Ignáctól származik, a lelki gyakorlatokból, úgy gondolom, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vezérelv számunkra. Nincs ebben semmi rendkívül, egyébként ez egy teljesen normális keresztény megfogalmazása, evangéliumi alapon, sok száz éven keresztül, vagy ezer éven keresztül kovácsolták ki ezt a képet, ezt a gondolatot, hogy az Isten szabadon teremtett bennünket, és az Isten megszólít bennünket, képesek vagyunk, úgy teremtett meg bennünket, hogy képesek vagyunk arra, hogy meghalljuk az ő megszólítását. Ez nagyon fontos, ez egy optimista hozzáállás, úgy gondolom. És hát az Isten nem várja el tőlünk azt, hogy mindenféle erőszakot hajtsunk végre magunkon, hanem egyszerűen nagyon türelemmel, irgalommal várja azt, hogy mi az ő hívására, megszólítására válaszoljunk. Pozitívan válaszoljunk, úgy gondolom ez nagyon fontos. Tehát ez a kiinduló pontunk, tehát ebbe is van egy feszültség, hiszen be van építve a szabadságnak a gondolata, amit tovább vinnék, úgyhogy Mustó Péternek találtam ezt a gondolatát, ami szerintem nagyon érdekes, hogy nem csak egyszerűen az Isten megszólít minket szabadon, hanem van egy olyan munka is, amit el kell így végezzünk magunkon, hogy a teremtett világban is, az emberben is működik az Isten. Tehát ez egy másik, kicsit tovább vittük a gondolatot, hogy nem csak bennünk, hanem a teremtett világban is ott van ez az Isten, akiről az imént mondtam, hogy szabadon szólít meg szeretetből, feltétlen nélküli szeretetből szólít meg minket, és várja a mi válaszunkat. A lelkiségünknek az alapja a lelki gyakorlat. Ignác atyánk nem volt képzett pedagógus, viszont a lelki gyakorlatos könyve az olyan elveket tartalmaz, amelyek a pedagógiában úgy gondoljuk, hogy teljesen áthelyezhető, sőt azt mondanám, hogy azért több száz éven valahogy sikerült valamit kihozni ezekből az elvekből, hiszen volt olyan időszak, amikor nem csak Magyarországon egyébként, hanem Európa szinten ezek elven működő intézmények, iskolák, azok valamilyen monopólium helyzetbe kerültek, míg aztán hál' Istennek utána mások is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Tehát ezek az elvek, amelyek a lelki gyakorlatból származnak, úgy gondolom, hogy valahogy az időt így kiállták, és az az izgalmas benne, hogy ma a 21. században is sikerült újra gondolni őket, és újra kialakítani olyan eljárásokat az iskoláinkba, amelyek úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket szolgálják, növekedést szolgálnak, valamint a közjónak a javára válnak ezek az eljárások, pedagógiák. Tehát ez, ami így bennünket motivál és vezet. Kicsit, hogy az egyháznak a tágabb gondolatvilágához, teológiához is hozzá kapcsolja mindazt, amit szeretnék mondani, hiszen ez a szabadság, amiről az Istennel kapcsolatban mi gondoltunk az emberképünkre, ez ugye megjelenik egy nagyon szép dokumentumban, a Dignitatis Humanae nyilatkozatban, aminek maga a címe már nagyon csodálatos, ugye az emberi méltóságról szól, az emberi szabadságnak a vonatkozásában, és hát az Isten, úgy gondoljuk mi teológiánkban, ennek megfelelően bánik velünk, és hát ugye a mi feladatunk ebből következőnek, hogy a diákjainkkal is valamiképpen így próbáljuk őket nevelni hitre, az Istennek a hívását meghallani, arra válaszolni, ez teli van feszültséggel, ezt megint csak úgy kiemelem. Amit úgy fontosnak tartok szintén kiemelni, a részben emberkép, részben pedig az eljárásunkat is érinti, hogy a mai világban azért egyrészt divatos azt mondja, hogy teljes ember nevelése, viszont ugyanakkor pedig egy nagyon sok tekintetben feszültségekkel teli kifejezés, megfogalmazás, mert hogy az egyik kihívás azt hiszem, ami ér bennünket, hogy azért inkább ilyen redukcionista szemlélettel nézünk magunkra, megint a rövid távú sikerek azok, amelyek ugye fontosak. Viszont egy olyan esetben, mikor azt mondjuk, hogy teljes ember, akkor az egy kicsit nagyobb türelmet követel, nem engedi meg azt, hogy csak úgy leszűküljünk, és nagyon szűk célok mentén haladjunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy részben ugye középfokú intézmény vagyunk, de azért mivel 8 osztályos gimnáziumként működünk, 10 éves kortól már ott vannak a gyerekek, hál' Istennek. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az intézményünket, nem csak a pedagógiánkat, az intézményünket is úgy kell felépíteni, hogy a teljes ember nevelésének a feltételeit tudja biztosítani, hogy minden gyerek, aki oda bejön, az megtalálja a maga számára minél szélesebben a lehetőséget arra, hogy növekedjen, a saját képességeiben növekedjen úgy, hogy közben, ahogy jeleztem, az a közösségnek a formálása, a növekedésére, fejlesztésére is szolgáljon. És hát itt van egy olyan fogalmunk nekünk, amivel dolgozunk, szintén részben Szent Ignáztól vesszük, de egyébként szerintem ez se egyszerűen elszigetelt ignáci jelenség. A mágisznak szoktuk mindenni, hogy gyakorlatilag azt fogalmazza meg, hogy lehetőleg akár személyesen törődve a diákokkal minél mélyebben, minél szerteágozóban, vagy pedig szélesebb körben ugye fejlesszük a diákokat. Ez egyébként nagyon sokat szerepel az iskolában ez a gondolat, ez a kifejezés is, hogy a mágisznak a szellemisége. Előfordul az is, hogy persze ilyen versengés lesz belőle, hogy minél többet, és akkor utána egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem növekedés van, hanem összeomlunk, ugye. Ilyen törvényszerűségek is előkerülnek, de alapvetően ugye, amire az utóbbi időben nagyon rá próbálunk figyelni, az a mélységre, a mélységnek a kevesebb, a több ugye gondolattal a mélységnek a követése. Próbáltam azt megnézni, hogy az Európa Unióban, a világban élünk, hát mik azok az értékek, amik úgy nagyon lecsupaszítva onnan ki lehet indulni, és ez mindenki számára érthető és fontos. Hát az egyik dolog, amit ha megnézzük az Európa Uniónak a mindenféle ajánlásai, dokumentumét, az jön ki belőle, hogy a munka értéke, a szellemi munka, intellektuális munka, fizikai munka, és ide lehet még sorolni minden egyéb munkát, az nagyon fontos. Tehát erre valahogy a munka világára, a munka képességére ugye nevelni az ifjúságot, az nagyon fontos lesz. Másik dolog, ami nekem nagyon kedvenc területem, az értékóvó magatartás. Ez egy nagyon konzervatív gondolat, úgy gondolom, szó szerint, hogy az értékeinkre vigyázni, ez lehet épített érték, természeti érték, szellemi értékek, és így tovább. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a következő segítőkészség, ez nagyon keresztény is, ugye karitászra kell gondolni, tolerancia, és hát a fegyelmezettség, ami nagyon sok feszültséget hordoz magába, ez egy közösségfejlesztő dolgok, és a következő rész, amit ugye állítanak, az intellektuális művelődés, esztétikai tevékenység, egészséges életmódra. Azt mondják, hogy ezeket az értékek, ezek a legcsupaszított dolgok, ezekről nem nagyon szabadna elengedni semmit a mai világunkba, ezekhez hozzá lehet tenni sok egyéb mást. Ebben benne van az egyénnek a kibontakozása, benne van a közösségi életnek a kibontakozása, fejlődése, és még egyszer csak annyit, hogy ebből a pedagógiából, ami egy lelkiség alapú pedagógia, ebben a pedagógiában biztos, hogy a jelenfejlesztés az nagyon fontos lesz számunkra, ami megint egy feszültségekkel teri terület. Mik azok a dolgok, amiket én nagyon komoly kihívásnak tartok magunk számára, a részben valamennyit már belőle említettem. Úgy gondolom, hogy egy változó emberkép, igények, fogyasztói társadalom az, ami működteti azt a közösséget, amelyben élünk. A gyerekeink, családok ebben a világban élnek. A másik dolog, amit úgy gondolom, hogy nagyon komolyan számba kell venni, az a szekularizmus, amiben élünk, ezzel sokat gondolkodnak azért. Itt ebben benne van az is, hogy az egyház, kereszténység, ahogy jeleztem az imént, az a harmadik fázis, amit a teológiai képzésemben tapasztaltam. Hát ezek azért van egyfajta háttérbeszorulás, vagy pedig, hát ha nem akarok így háttérbeszorítást és szorulásról beszélni, akkor feszültség van benne. Miért érdemes a Jézusba járni? És ebben egy picit benne lesz az, hogy mit csinálunk mi, és sok mindent beszélhetnék még erről, mert ugye az lett volna az érdekes, hogy elmondjam önöknek, hogy mi a feszültségekre hogyan válaszolunk. Az egyik, van egy lelki gyakorlatos programunk, ami ilyenkor zajlik, másfél hónapig. Fenn voltam a Kurtabérszen, ez kint van, nincs térerő, kint van a hegyekbe, és miséztem a gyerekeknek, esti mise, és akkor mise után hozzám jött két kamasz, ilyen 16 évesek, fiúk, hangsúlyozom fiúk, és azt mondták nekem, Ferenc atya, ezért más a Jezsu. Néztem rájuk, hogy miért. Azt mondták, mert itt volt idő arra, hogy mi a lelkünkkel foglalkozzunk. És ezt ugye miséről is mondták, tábortűzről is mondták nekem, és hozzátették, hogy ezért érdemes a Jezsuba találkozni. És ez a két fő olyan valaki volt, akik nagyon jó tanulók, a többi elit gimnáziumban tökéletesen megállják a helyüket, biztos vagyok benne, hiszen velük versenyeznek tanulmányi versenyeken, de nekem azt mondták, hogy azt, amit itt most a Jezsuban mi megtapasztaltunk, nekik ez nagyon fontos, ez másút, ők úgy gondolják, nyilván nem voltak ott, de úgy gondolják, hogy ez nekik megéri azt, hogy mégis ide járjanak a Jezsuba, és ne a másik helyre menjenek is. Akkor ebből nagyon sok mindent tudnék még elmondani, ami a feszültségről szól, meg a megoldásokról, de talán ennyit, és egy utolsó gondolat, nyugdíjas kollégák, akik elitiskolákban tanítottak, évtizedeken keresztül, ugye bekerültek a Miskolánkba az elmúlt években, hiszen nálunk is tanárhiány van, Miskolcon nagyon nagy, és akkor egyszer ugyanígy megközelítenek, és azt mondják nekem, hát ez a gimnázium olyan, mint X gimnázium volt 25 évvel ezelőtt. Nem tudtam, hogy pozitívan vagy negatívan kell érteni ezt. Aztán rájöttem, hogy pozitívan gondolja, és akkor a másik kollega ugyanezt mondja, hogy az a helyzet, hogy én tanítottam olyan iskolákba, ahol nagyon-nagyon sikeresek voltak a diákok. Viszont azt érzem most, hogy azok ilyen tanulógépek voltak, akikkel ott dolgoztam. És azt mondja, itt most ezekkel a gyerekekkel pedig úgy érzem, hogy lazábbak a körülmények, viszont az érdeklődésük, a kíváncsiságuk, a kérdéseik, azok viszont olyan természetesen jönnek elő, és ehhez én nem voltam hozzászokva a korábbi helyeken, ahol nagyon sikeresen működött minden. Ezek a tapasztalat tanár, diáknak a tapasztalata az, ami úgy gondolom, hogy feszültségre is rámutatnak, illetve a további útra is, bár én gondolom a további út a mai világban egy keresztény iskola számára biztos, hogy feszültségekkel lesz teli mindig, tehát az érték alapú pedagógia az biztos, hogy mindig feszültségeket fog magában hordozni. De hát valószínűleg csak így érdemes ezt csinálni, és így érdemesebben, valószínűleg kicsit ez fiatalon tart is bennünket, ez a sok-sok feszültség. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Holzinger Ferenc jezsuita atyát, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatóját hallották.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsze Péter, mai témáink röviden. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon.
A Bátor Táltos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortáltos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni.
30 éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaúji református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaúji református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom.
Először nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezet. Kezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség neki fogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Kedves hallgatóink, ezzel a két témával készültünk mára. Remélem, hogy velünk tartanak. Két debreceni származású Duchenne-szindrómával küzdő fiú testvér kezeléséhez, gyógyításához gyűjti az adományokat a Bátor Táltos Alapítvány. Egyben szeretnék felhívni a figyelmet a betegségre, ami bénuláshoz vezet. Bátor Barnabás és Táltos Tamás már 17 és 15 évesek. Ma már ebben a korban is elérhető korszerű terápia, de nem Magyarországon. Egy nekik segítő génterápia kettőjüknek csaknem 3 milliárd forintba kerül. A tüneteket enyhítő, lassító, modern szteroidos kezelés is költséges. Keresztanyjuk Somorjainé Lovász Julianna, az alapítvány kuratóriumának tagja, a Felső Józsai Református Gyülekezet tagja beszélt az esélyekről. A riporter Buzás Bori.
A Duchenne-féle szindrómáról már nagyon sokat hallhattak a rádióhallgatók tőlünk is, illetve hát a média most sokat foglalkozik ezzel annak kapcsán, hogy Amerikában elkezdtek kifejleszteni egy génterápiás módszert, ami talán most gyűrűzött be hozzánk is jobban, hogy van egy ilyen fajta megoldás, de ugye ezt megelőzte az SMA-s gyermekeknek a hasonló helyzete. Ugye itt akkor kisebb gyermekekről beszélgettünk, de hát születtek ezzel a betegséggel korábban is gyermekek. Ilyen Barnabás és Tátos, akikről most szó van, akikről beszélünk, és őket is lehet támogatni, nem csak a kicsiket, sőt, talán őket érdemesebb olyan szempontból, hogy nekik már nehezebb ezzel együtt élni. A tudatuk is megvan arra, hogy ők egyfajta betegséggel élnek, vagy különlegesebbek, másabbak, mint a társaik, tehát hogy nekik más módon is akár szükségük lehet segítségre, és nagyon sok támogatásra akár a családnak is. Ezért hozták létre részben az alapítványt, amelyen keresztül lehet a fiúknak a kezelését támogatni. De mielőtt erre rátérnénk, hogy mit és hogyan tehetnénk mi értük, egy kicsit mutassuk be ezt a családot, és azt, hogy a srácokról mikor derült ki ez a betegség.
Így van, ez a család váratlanul kapta ezt a hírt, és tulajdonképpen derültékbe villámcsapásként érte őket is, és minket is, és egy teljesen más témában kért vérvizsgálat alapján derült ki, hogy Barnabásnál ezek az értékek nagyon-nagyon eltérnek attól, ami a normálisnak nevezhető. Ő ekkor másfél éves volt, bő másfél éves, és a testvérét várta az édesanyjuk, tehát ott egy hónap múlva született meg Tátos. Ez a betegség ugye a kisfiúkat érinti, illetve a fiúkat érinti, és akkor, amikor megtudtuk, akkor természetesen nagy gondban lettünk a gondolkodás terén, hiszen nem volt ismert ennek a betegségnek a gyógymódja. És ez egészen hosszú ideig így volt, tehát tulajdonképpen ezen a tavaszon jött a hír, hogy van egy terápia, ami megoldást jelenthet. Barnabás már akkor 16 éves elmúlt, ő éppen a napokban töltötte a 17-et, és mind ez idáig olyan fegyelmezetten és olyan nagy hozzáértéssel voltak a szülők, illetve az édesapa, aki szintén gyermekorvos, hogy ki tudták húzni, tehát tulajdonképpen egy stagnálást tudtunk elérni azzal a módszerrel, a rendelkezésre álló kezelésekkel, ami egy szteroid kezelés volt. Ezt Barnabás nagyon rövid időn belül megkapta, tehát nagyon fiatal volt, és ugyanígy a testvére is, aminek talán köszönhető az, hogy a jelen pillanatban is ők járóképesek még, illetve olyan el tudják látni önmagukat. Barnabás a hosszabb sétákra most már igénybe vesz egy ilyen Ezoflex nevezetű széket, amivel ő is azért részt tud venni azokban a kirándulásokban vagy sétákban, amelyeket a család tesz. Tehát akkor, amikor ez kiderült, akkor ez a szteroid volt az elérhető. Onnan kezdve a szteroid kezelésen kívül folyamatosan gyógytornász jár hozzájuk, és ami az izmoknak a nyújtását és a karbantartását illeti, ez egy nagyon-nagyon fontos és szükséges lépés is. A terápia tulajdonképpen, amikor most így felmerült áprilisban, akkor hát azért hátas dobtunk, amikor megtudtuk azt, hogy ez milyen pénzbe kerül, és emberi észre felfoghatatlan az, amit fizetni kell ezért. És itt egy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy egy testvérpár, tehát a családnak két gyermekről kell ilyen módon is gondoskodnia, és ez bizony óriási anyagi terhet ró rájuk. A boldog gyermekkor azért egy elsődleges motiváció a családban is, illetve számunkra is, akik közel állunk hozzájuk, és olyan kirándulásokra olyan visszük, vagy viszik a szülők, viszi a család, olyan élményeket szeretnénk számukra is biztosítani, ami a mozgásbeli korlátozottságuk mellett egy táglátókörű, egy érdeklődő és élményekkel teli életet tud nekik adni. Ez egyáltalán nem egyszerű, hiszen ezek a gyermekek tényleg olyan szempontból is különlegesek, hogy nem lehet őket terhelni, miután az izmok nem fejlődik kellőképpen ennek a génhibának okán, ezért nagyon körültekintően kell lenni, hogy hogyan lehet őket ilyen élményekbe bevonni, de ez nem csak az élmények és a kirándulások, hanem a mindennapoknak is az óriási terhe. Az iskola, amiben járnak, Barnabás gimnáziumba jár, Tátos utolsó éves az általános iskolában, ott is nagyon fontos, hogy legyen lift, hogy a pedagógusok, illetve a társak is tudatában legyenek annak, hogy hogyan kell segíteni ezeket a gyerekeket, és ez van, ahol jobban sikerül, vagy van, amikor jobban sikerül, de van, amikor nem. És ehhez is az is nagyon fontos, hogy a társadalom is tudjon arról, hogy ezek a gyerekek milyen nagy feladatot kaptak, és a szülők, és a család, és szeretnénk felhívni a figyelmét a társadalomnak, egyáltalán a Duchenne korra, arra, hogy ez mit jelent, hogyan tudnak részt venni tevőlegesen is ezeknek a gyerekeknek a támogatásában, és ezért egy figyelemfelhívó kampányt is indítunk tulajdonképpen, amellett, hogy amikor a Bátor Tátos Alapítványt ez év tavaszán létrehoztuk, akkor természetesen az egyik motivációnk az is volt, hogy az anyagi eszközöket gyűjtsük. És ez nagyon nehéz úgy abból a szempontból, hogy ez egy folyamatos pénzt igényel, és nem csak maga a terápia, hanem annak a háttere is. Magyarországon még nincs tudomásunk arról, hogy ez jelen lenne ez a lehetőség, tehát ez külföldre járást jelent, rendszeres kiutazást és ott tartózkodást, amellett, hogy maga ez a terápia is nagyon költséges.
És mit akar ez a terápia egyébként? Mert hogy nyilván amellett, hogy szeretnék felhívni a figyelmet a Duchenne-féle szindrómára, azért gondolom reményt is akarnának adni azoknak, akik idősebb gyermeket nevelnek ilyen betegséggel, hogy van. Ha még Magyarországon nem is, de külföldön lehetőség arra, hogy javuljon ezeknek a gyermekeknek az állapota?
Igen, ez egy nagyon kulcsmondat, mert a fiatalabb korosztálynak, tehát a 6-8 éves korig terjedő korosztálynak több elérhető lehetősége van. Nyilván a következő etáp is, tehát a 8-tól 10-től 18 évesekig is van egyfajta remény, hogy ez a terápia, ez hatékony. De miután még ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, és nagyon távol van Magyarországtól, sőt Európától is, ezért óvatosan tudunk csak nyilatkozni. Csak azok a szakemberek, azok az orvosok hivatottak erre, akik valóban beleásták magukat ezekbe a kutatásokba, ennek a terápiának, a kidolgozásának a folyamatába. Tehát amit tudunk, hogy van, és elérhetővé válik, vagy válhat, ennek a gondolatnak a mentén tudunk cselekedni, de azt feltétlenül tudni kell, hogy ezek új terápiák, és minden szempontból alapos, meggondolt döntésnek kell ahhoz lenni, és szakemberek által megtámogatottnak, hogy ebbe valóban bele tudjunk kezdeni. Az anyagi források előteremtése azért is nagyon-nagyon hangsúlyos, mert, ahogy mondtam, emberi ésszel felfoghatatlan az a pénzmennyiség, amiről szó van. Tehát szeretnénk úgy felkészülten állni a lehetőség előtt, hogy amikor kapjuk a hírt vagy a lehetőséget, akkor valóban már ne ez legyen az akadály.
Mekkora pénzről beszélünk egyébként?
1 milliárd 300 000 forintos
gyermekenként.
És gyermekenként.
Tehát akkor majdnem 3 milliárd forintról beszélünk. Igen. A két fiú kapcsán, hogyha még arra is gondolunk, hogy utazni kell, akár hát többször kell utazni. Igen. És ez a terápia is egyébként egyfajta génterápia, vagy ez kicsit másabb összetételű, mert nyilván most erről lehetett többet hallani.
Így van. A génterápia az egyik terápia, ami most szóba jött, illetve ami publicitást kapott, és van egy másik, egy úgynevezett exon skipping módszer, amit igénybe lehet majd venni, illetve hát van olyan modernebb szteroid, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon is elérhetővé váljon, mert a szteroid kezelés okán itt a csontritkulás nagyon-nagyon hamar jelentkezett a fiúknál, illetve egy növekedésgátló ez a szteroid, ami jelen pillanatban is elérhető. Az új szteroid, amire már várunk, és amit tudjuk, hogy itt van a közeli elérhetőségben, az kevesebb ilyen mellékhatással bír, és ez tényleg létfontosságú, és nagyon-nagyon elengedhetetlen lenne, hogy ezek a gyermekek 15. és 17 évet betöltött korukban még kapjanak esélyt arra is, hogy a növekedésükben még legyen egy etap, illetve hát természetesen a csontritkulás az minden szempontból egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon komoly mellékhatás.
Hogyne, hát akkor arra is figyelni kell, hogy nagy elessenek, eltörjön valamiük, és hát nyilván gondolom hosszú távon ez a szteroidos kezelés a belső szerveknek sem tesz jót.
Én nem vagyok orvos, én csak ezeket a információkat egyrészt ennek a betegségnek az okán, másrészt pedig az általános ismeretek alapján tudjuk, de az biztos, hogy nagyon körültekintő, nagyon fegyelmezett életmódra van szükség. Folyamatos kezelésekkel és folyamatos gyógytornászt és minden olyan más terápiával kiegészítve, amelyek meg segítik őket ahhoz, hogy a mindennapjaikat is fizikálisan is jól tudják élni. És egyébként pedig két csodálatos gyermekről van szó, akik vidáman és szeretetben élik az életüket, de ez egy komoly nehézség. És minden erőnkkel azon vagyunk, hogy azon kívül, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy a ritka betegségek között. Ez a Duchenne egy nagyon előkelő, ha idézőjelben helyet foglal el, hiszen 200 gyermek van Magyarországon, aki ezzel küzd. Mindemellett ugye a másik dolgunk az, hogy megmozgassuk az adakozókedvű és az olyan embereket, akiket megérint ez a történet, és hajlandók mellénk állni tevőlegesen is.
Van határidő itt, hogy meddig kaphatják meg a fiúk a terápiát?
Hát így ezt így nem nevezném határidőnek, inkább azt mondanám, hogy minél előbb. Tehát egyetlen. Fogy az időnk ilyen szempontból, tehát nem úgy fogy az idő, tehát az az idő, amíg ők ugye el nem érik a 20-21 éves kort. Tehát itt most, ha most ez már megjelent, akkor azért imádkozunk, hogy ez minél hamarabb elérhetővé váljék, és nyerjünk tevőleges időt az ő életünkben.
Hol és milyen módon lehet segíteni azt, hogy ez a pénz minél hamarabb összegyűjjön?
A Bátortáltos Alapítványt hoztuk létre a segítségnyújtáshoz. Ez megtalálható a Facebookon is, illetve a bátortáltos.hu. Ez az a honlap, amire ha rákattintanak, akkor a történetet is el lehet olvasni, az életüket nyomon lehet követni, a mindennapokat, kirándulásokat, egy-egy vérvételt, vagy egy-egy budapesti klinikai vizitet, és itt található meg az a bankszámlaszám is, ahova az adományokat várjuk, és minden számít. Itt az a nagyon fontos, hogy ezt magunkénak érezzük, és felmérjük azt, hogy apró lépések óriási ugrást tudnak jelenteni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Harminc éve szentelték fel az Encsi, egyben a 100. abaui református templomot, a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a jubileumért. A templom születéséről Baksi Mária emlékezett meg. Az abaui református egyházmegye nyugalmazott esperesének emlékezetében a hőskor és a templomépítés egész folyamata úgy él, mint egy szép álom. A templom építésének gondolata egy virágvasárnapi istentisztelet alkalmával vetődött fel, emlékezett vissza, amikor a gyülekezet egy része a Kossuth utcai kicsi lakóház tornácán a nyitott ablakon át hallgatta az ige hirdetést. Ekkor fogalmazódott meg, hogy nagyobb befogadó képességű, illőbb és méltóbb helyre lenne szüksége az encsi reformátusoknak. Minden olyan volt, mintha nem is mit csináltuk volna, csak megtörtént velünk Isten kegyelme által. Hangsúlyozta, majd megjegyezte, hogy a templom kevés összegből épült fel, ami azonban az akkori csekély létszámú gyülekezetnek komoly anyagi áldozatot jelentett. A munkát önkéntesek és különböző felajánlások is segítették. Baksi Máriát hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Baksi Máriával, nyugalmazott Encsi lelkésszel, illetve hát volt esperessel beszélgetek. Hát a templom történetéről fogom kérdezni, hiszen most 30 éves a templom, és ennek is az ünnepi alkalmán leszünk. Mit is lehet tudni a templomról? Egy kicsit azt mondanám, hogy a kezdetekről hogyan is jött létre, mekkora szükség volt anno itt a templomra.
Nagyon messziről kell elindulni, és nagyon sok mindent kellene, vagy lehetne ezzel kapcsolatban, de megpróbálom röviden. Encsen nem volt nem csak református templom, de református gyülekezet sem. A szomszédos Fügödi egyházközségnek leány, vagy filiája, leány egyházközsége volt. Isten tiszteleteket azért tartottak, illetve tartottunk, én 86-tól szolgáltam Encsen is, egy kis házban. És oda egyre többen kezdtek el járni a hívek, talán egy kicsit annak köszönhetően is, hogy elkezdtük aktív gyülekezeti tagokkal látogatni azokat a vélhetően református családokat, akik majd a gyülekezet tagjai lehetnek, hívogatva őket. Szóval kezdtek járni, és kinőttük azt a kis házat, ami a Kossuth utcán volt, és akkor fogalmazódott meg, Hát bizonyára Isten lelke indította, mozgatta ezt bennünk, hogy ennek a közösségnek egy nagyobb és méltóbb istentiszteleti helyre van szüksége. És hát először nem akar, vagy nem mertünk nagyot gondolni, vagy nagyot álmodni, hogy hát imaház, vagy imaterem, vagy gyülekezeti ház, de legyen valami, jelezze kívülről is, hogy ez legyen tornya is, na hát akkor legyen templom. És ahogy a hívek számban gyarapodtak, és elkezdődött az adakozás is, azután fogtunk neki végül is. Ja, közben nem mondtam, hogy megalakult az egyházközség. Tehát önálló anyaegyházközségé lett, és amikor már annak már volt presbitériuma, gondnoka a lelkész mellett is. Nyilván én, mint lelkész, nem éltem itt, nem laktam még akkor itt, mert parókia sem volt, hanem a szomszédos Csobád település parókiáról, illetve gyülekezet parókiájáról jártam be. Körülbelül egy 100 fős közösség volt az, aki nekifogott a, hát még nem az építésnek, de a készülődésnek.
Mekkora munka volt amúgy ez az építkezés folyamat, a gyülekezet hogyan segítette, miként lett úgymond a templom az alapoktól?
Majd az istentiszteleten is el fogom mondani, hogy valójában nem volt az egy nagy összeg, nem csak a mostani számítás szerint volt kicsi, hanem egyébként is, mert hát takarékosan épült, bár nagyon takaros lett végül is, de hosszú évek során keresztül építettük. Nagyon aktív volt az itt élő reformátusság, felajánlásokat tett és teljesített. Tehát ezt is el fogom mondani. Itt fel van jegyezve, kézírással füzet be, hogy kik, melyik család, mennyit, mikor, hogy is rendszerint, vagy a legtöbben túl teljesítették. Tehát az első az volt, hogy helyben mozduljunk meg mi, Encsen élő reformátusok, és ha már valamit fel tudunk mutatni, megvettük a telket, az építési telket, akkor aztán próbáltunk kérni támogatást, segítséget. De hát nem volt könnyű. Tehát ezért is ment ez évekig. 5, majdnem 6 évig tartott, míg a parókia felépült, mert mindig egy-egy lépést tudtunk tenni. Tehát a összességében az a 12 millió forint igazán nem sok, de ha azt veszük, hogy ezt kevesebb, mint 100 család kezdte el, nem mindet, mert persze jöttek támogatások innen is, onnan is, honnan nagyobb kerülettől, nagyobb mértékben. De, ja, és akkor a helyiek azon túl, hogy pénzben adakoztak, munkával. Tehát az fantasztikus volt, hogy kezdve onnan, hogy jelentkeztek, hogy fuvarra hozzuk a építőanyagot innen, onnan, amonnan ajándékképpen. Vagy dolgozunk itt, toljuk a furikot, a maltert, a betont, rakjuk a téglát. Szóval nagyon lelkesek voltak, ezen sokat gondolkozom, hogy nem tudom, ma menne ez. Tehát egy 30 évvel későbbi korosztály hasonlóan tudna-e hozzáállni egy építéshez, vagy egy építkezéshez, de hála Istennek, hogy így megsegített bennünket az Isten, és ezt szoktam is mondani, hogy az egész olyan, mintha nem is mit csináltuk volna, csak úgy történt velünk. Ha úgy komolyan gondolkozik az ember, akkor tudja sorolni, hogy mennyi munka, mennyi gond, problémák is nyilván, nehézségek. De ez úgy, mint ez hasonló lett, mint a gyerekszülés, akik anyák tudják, hogy akkor milyen fájdalmas. Ezzel megvan a gyerek, akkor mintha csekélyé válik a baj, a nehézség, a gond, és tényleg úgy, hogy nem csak, hogy mintha nem mi csináltuk volna, nem mi, hanem az Úristen engedte meg, és használta fel azt a generációt, azt az akkori gyönyülekezetnek a tagjait, hogy ezt megtehessék azért, hogy ezen a településen, amelyik alapvetően katolikus volt, és azon kívül, meg hát tehát hitét nyilvánosan nem gyakorló, és akkor finoman fogalmaztam, mert volt itt járási székhely, meg párbizottság, meg minden csodabogár. Tehát, hogy egy ilyen helyen felépülhetett egy gyülekezet, és felépülhetett egy templom. és majd utána folyamatosan a gyülekezeti terem és a parókia is.
Akkor Kusnyér László néval, Encs lelkészével folytatom a beszélgetést, beszélgetek. A mai alkalom az miről is szólt, hogyan alakult ki, mekkora munka volt itt a készülés a gyülekezetnek?
3 héttel ezelőtt, egy vasárnap délelőtt, az Isten tiszteletet követően beszélgettünk arról, hogy lassan eljön a 30. évforduló. Csak hogy nem értettünk egyet abban, hogy melyik évben is van. A többség a jövő évre datálta ezt az időpontot, aztán rá kellett jönnünk, azok, akiket Esperes asszony felállított, még emlékeztek rá, hogy 94. október 31-én volt ez a bizonyos szentelés, a templom szentelése, és hát 3 héttel ezelőtt ez így elindult ez a folyamat, hazamentem innen, még akkor nem tudta senki sem. Én elintéztem, hogy készüljön meghívó, meghívtam püspök urat szolgálni, már aznap délután felkértem erre a szolgálatra, ő pedig hála Jóstennek elfogadta. Aztán elkészültek a meghívók, amik kimentek, és hát magától jött a folyamat. Meghívtuk természetesen nagy tiszteletű Baksi Mária Esperes asszonyt, hiszen ő volt az, aki ezelőtt 30 évvel, ahogy itt az Isten tiszteleten is elhangzott, 30 évvel ezelőtt munkálta azt Isten áldott eszközeként, hogy itt templom épülhessen. Nagy dolog. Hát hálásak vagyunk Istennek. Tehát ez az alkalomnak a története.
Hogyan, milyen hangulatban telt ez a mai alkalom? Mit látott lelkészasszony a gyülekezeten? Illetve, ha jól tudom, adományok is kerültek most ide a gyülekezethez. Erről mit lehet tudni? Illetve, hogy milyen hangulatban telt a mai alkalom?
Kicsit hosszabbra nyúlt az alkalom, mint ahogyan terveztük eredetileg, de hála legyen érte a Jóistennek, jó volt a hangulat. Szerintem úgy éreztem én magam átélőjeként, hogy mindenki felszabadultan, jókedvel és örömmel lehetett itt a templomban, igaz, hogy hosszabb ideig, mint ahogyan azt vártuk és gondoltuk. Igen, adomány is érkezett, a templomunk belső szépségét gazdagítja, 2 olyan kézzel faragott tábla, amin a címereink találhatók. Így most már teljes a palettánk, mind a 3 táblát ugyanaz az egy személy készítette, Szakács István presbiter testvérünk, aki elkészítette ezelőtt egy pár évvel a Magyarországi Református Egyház címerét, most pedig felkérésre elkészült a Tiszáninai Református Egyházkerület címere, illetve az Abói Református Egyházmegye címere. Ezek találhatóak ott a falon, az adományozók pedig hálát adtak Istennek. Adományban megnyilvánuló formája volt szívük hálájának. Isten éltesse őket.
30 éves a templom, akkor egy kisebb gyülekezettel indult, és hát azért jóval-jóval meggyarapodott, hála Istennek. Hogyan áll, úgymond a mostani gyülekezet?
A mostani gyülekezet olyan közel 400 fős közösség. Hála legyen érte a Jóistennek. Nagyon szerteágazó a gyülekezetnek az összetétele, hiszen ahogyan el is hangzott itt, Encsváros ebben az esztendőben egyébként 40 éves. Maga a város, mint város. A templom pedig 30 éves, a gyülekezet pedig szinte a várossal együtt növekedett. Úgyhogy a mostani gyülekezeti közösségünk az egy ilyen kisvárosi gyülekezeti közösség.
Nekem pedig nincs más dolgom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. És még egy dolog, ajánlom figyelmükbe telefonos applikációnkat, amelyen keresztül egyszerűen elérhetnek bennünket a világ bármelyik tájáról. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.